Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 1878-ról kellene beszélnünk, hiszen sörös tetőteraszt terveztünk mára, de nem a kezdetektől fogjuk majd ezt a sztorit felfejteni, hanem inkább a jelenre koncentrálunk, és a közeljövőt firtatjuk, mert hogy a Béréalá Cluj az új évet vélhetően új székhelyen fogja kezdeni, nagyobb telephelyen, Kisbácsból Apahidára fog áttelepedni. Ennek az előzményeit, következményeit, bonyodalmait fogja Víg Ferenc nekünk itt elmondani a műsorban, ugyanis ő a társtulajdonosa és ügyvezetője is ennek a kézműves söröket gyártó vállalkozásnak. Köszönöm, Feri, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok mindenkinek, és gyakorlatilag egy új fezejezet nyitunk a Béréalá Cluj történetébe, remélem, hogy még hosszú ideig fog ez folytatódni. Lényeg az, hogy eljött az a pillanat, amikor a termelést már nem sikerült optimális feltételek között folytatni a Kisbács melletti telephelyen, ezért új telephelyet kerestünk, amit Apahidában találtunk meg. Ugyanakkor egy újabb, új koncepciót is létrehoztunk, mert felkérést kaptunk, és hoztunk egy olyan döntést a Hopheaddel, a másik kolozsvári sörfőzdével, valamint a Blackouttal, az, amelyik gyakorlatilag eddig Gypsy volt, és most úgy gondolta, hogy ő is betársulna egy termelésbe. Létrehoztunk közösen egy termelőegységet, egy új jogi entitás alatt, egy új cég alatt, amely gyakorlatilag gyártani fogja ennek a három entitásnak a saját söreit.
Tehát egy holding lesz.
Egy holdingszerűség, egy cég alatt. Jogilag egy cég lesz egy gyártócég, és az kiszolgálja majd a három kézműves sörnek a termelését.
Lesz-e még más jelentkező is? Tehát, hogy kedvet lehet kapni egy-egy ilyen társuláshoz? Vagy eleve úgy terveztétek, hogy ti hárman pont jól vagytok, kiegyensúlyozottan, és a kapacitás szempontjából is elég, ha három tagja van ennek a konstrukciónak.
A jogi szempontból ez a három tag marad a konstrukcióba, de ugyanakkor nyitottak vagyunk más Gypsy úgynevezett vendégsörfőzdék irányába is. Mindenki, aki szeretné főzni a saját sörét, nyitott karokkal várjuk, és már vannak kérések, hogy kisebb ilyen sörfőzdék, amelyik igazából ennek a sörgyárnak, úgy mondjam, hogy sörgyárnak a magas pénzügyi költségeit nem tudják bevállalni, de ugyanakkor szeretnének sört főzni és jelen lenni a piacon. Nekik is megadjuk a lehetőséget, hogy nálunk lefőzzék a söreiket, forgalmazzák a söreiket. Jelen pillanatban már van három jelentkező. Bárki, aki szeretné ezt csinálni, szívesen látjuk.
Nem volt ez zökkenőmentes, ez az új telephely, gondolom megszerzése, meg aztán bejegyeztetés, meg mindenféle pecsét, ellenjegyzés, jóváhagyás, igazolvány, de ti ezt megszoktátok, mert 16-ban, amikor indultatok, akkor valójában te ügyvédként is alapszakmádból adódóan láttad, meg a társtulajdonosod pályázati céget is vezetett, azért ezt úgy felfogtátok, hogy kell itt a közeggel és a közeg ellenállással küzdeni alaposan, kitartóan, és hát utána meg lesz a gyümölcse.
Igen, ugyanúgy a 6 hónapot, az engedélyezési folyamat 6 hónapot tartott, még jelen pillanatban még folyamatban van 1-2 engedély, de az már végső fázis, úgyhogy akkor gyakorlatilag január 1-től azok is meglesznek. Igazából pozitív dolgokról is be tudok számolni, abból a szempontból, hogy a egyes hatóságoknak a hozzáállása nagyon pozitív volt, mert látták, hogy igazából dolgozni szeretnénk, az adókat befizetjük az államnak.
Tehát és az alapításhoz képest, felpörögtek egy kicsit.
Igen. Tehát pozitívan álltak hozzá, hogy akkor nem akadályoztattak, hanem megpróbáltak segíteni.
Tehát 8 év nem telt el hiába, a rendszer is próbál egy kicsit valahogy igazodni.
A legnagyobb probléma az a rendszer nem igazodott hozzá, a parlamenti rendszer, a jogalkotói rendszer, amelyik még mindig 8 év alatt nem fedezte fel, hogy vannak a kisvállalkozások és vannak a nagyvállalkozások, és ezek a kisvállalkozásoknak egy kicsit a szabályrendszerét másképp kell kialakítani, mint a nagyvállalkozásoknál. Nem mindegy, hogy gyakorlatilag felépítsz, mondok egy példát, egy 15 emeletes, 20 emeletes épületet, vagy létrehozol egy kis házat. Mert egy kis háznál egészen más szabályokat kell alkalmazni, mint egy 20-30 emeletes épület együttesnél. Tehát igazából a jogalkotóknak, és itten nem rossz indulat van, hanem jó indulat van, próbálom mondani a mi saját politikai képviselőinknek is, hogy próbáljanak erre kicsit odafigyelni, de itt látom egy kicsit a hiányt, hogy
itt
hozzá
a mezőgazdasági szakbizottság,
a jogi is, meg mindegyik igazából egy kicsit hozzá kéne nyúljon ahhoz, hogy egy ilyen kisgyárnak az engedélyezési folyamatában ne kérjenek olyan aberrációkat, mint amik egy nagy gyár esetében szükségesek.
Maradjunk meg itt ennél a helyzetnél. Tehát van egy jogi környezet, amiben minduntalan beleütköztök. Na most, igen, amikor azt mondja az akár jóindulatú, jóváhagyó szerv, hogy én aláírnám, de íme itt a paragrafus.
Igen.
Akkor konkrétan mi történik? Leültök, és kiagyaltok egy áthidaló formulát, vagy egy ad hoc megoldást, vagy egy megkerülős technikát? Mi a megoldás?
Nem megkerülős technika, hanem megpróbáljuk a gyakorlatban alkalmazható a megoldásokat megtalálni.
Tehát azt mondja, hogy a cikke nekem előírja ezt, de mivel a kliens bemutatta, hogy léptékekkel kisebb a vállalkozás, akkor kap egy derogálást?
Igen, nagyjából igen, gyakorlatilag igen, tehát ők is látják, hogy bizonyos feltételeknek a megszabása egyszerűen nem szükséges ezeknél a kicsiknél. És akkor gyakorlatilag akkor ezt azt mondják, hogy akkor, mikor elérjük azt a mennyiséget, amikor nagyok lesznek, akkor konkrétan be kell tartani, és ezt nem fogják elnézni. Tehát ez teljesen korrekt, de nem lehet olyan feltételeket előírni a kicsiknek is, amelyiknek nincs szüksége azokra a dolgokra, mint a nagyok esetében.
Nem fogunk árakat mondani, illetve azt sem áruljuk el, hogy mennyivel előnyösebb nálatok főzetni a söröket, mert hogy ez nem a reklám helye, csak egyszerűen jelezzük, hogy egyébként sörfőzésben ti itt Kolozsváron úttörök voltatok jóformán. Tehát a többiek úgymond, hát nem a receptet, de az ötletet, vagy a bátorítást azt tőletek vették át.
Igen, igen, az árakban viszont a Berjálá Kluzs nem a legolcsóbbak közé tartozik. Igazából mi egy piaci alapú struktúrát próbálunk fenntartani. Van még két sörfőzde Kolozsváron, most nem mondunk nevet, igazából nekik van a mellékjövedelmük. Ők a mellékjövedelmből finanszírozzák ezt a sörfőzést. Az én szempontomból piacilag ez hosszú távon nem fenntartható, és az én logikám nem fér össze avval, hogy akkor...
Tehát ők passzióból,
igen, passzióból,
és valahogy föltöltik egy másik vállalkozásból azt a deficitet, amit rendszeresen termel.
Így van, így van. Én ezt nem tartom normálisnak, mert végül is nem azért csináljuk ezt, ez egy vállalkozás, ez nem egy jótékonyság. És az én szempontomból akkor ezt gyakorlatilag úgy kell megoldani, hogy hát ha nem is, de veszteséget ne, vagy minimálisan csökkentsük a dolgokat. Nem lehet azt, hogy csak azért csináljuk passzióból, csak akkor nyomjuk ki az árakat. Hát ha megnézzük, a nagy ipari söröknek is hihetetlen módon felment az áruk. Tehát ők sem dolgoznak hiába, nem jótékonykodnak. Igazából egy piaci alapú profitorientált cégek.
Néztem az adataitokat, legalábbis ami publikus, a profitok szintjén, és nem számokat mondok, csak arányokat, tehát hogy a 22-es profithoz képest a 23-as az csekéke volt, vagy szerényke volt. Annak tudható be, hogy a költségeitek megnövekedtek ezzel az új telephelyen?
Nem csak, akkor még nem, igazából nem. Abban az évben gyakorlatilag ez volt az az év, amikor fizettük a 2021-es Covidot, mert nekünk igazából felgyűltek a nagy adósságok 2021-be, és igazából 2023 végére sikerült nagy részét visszafizetni, kifizetni beszállítóktól elkezdve. Persze nem voltunk beperelve, mert igazából mindenkivel kiegyeztünk, hogy folyamatosan kifizetünk. Másik dolog, hogy 2023-ban nagyon nagyot növekedtek a beszállítók árai, és hiába próbáltuk mi emelgetni az árainkat, olyan mértékben sajnos nem sikerült mindahogy igazából kellett volna. Ez volt egy ilyen 22-es csapdája, vagy hogy ha nagyon megemeltük az árakat, akkor visszaesett az eladás.
Inkább egy ilyen követő technikát választottatok, igen, hogy... enyhén alatta, de azért mégis ritmusosan tartottátok.
Igen,
a
igen, igen. És tényleg azt vesszük észre, hogy az idei évben, és főleg az év végén eléggé takarékosságra álltak az emberek. Nagyon megnézik az árakat, nagyon megnézik, ami érthető is a jelenlegi gazdasági helyzetben. 2024 éves adatait nézve, most persze, most rengeteg pénz ment ki az átköltözéssel, nem hiszem, hogy profiton fogjuk zárni.
De hát ez egy előkalkulált.
Igen.
történet.
Igen, tehát gyakorlatilag a pénzek mind átmentek oda, mert azért azt az épületet be kellett rendezni, vettünk új gépeket, dobozt töltött, tehát gyakorlatilag jövőtől lehetőségünk lesz akár dobozba is tölteni a söröket, ami abból a szempontból jó, hogy kisebb helyet foglal el, és környezetvédelmi szempontból is mást jelent.
Gépház, jéggyár, kádárműhely, malátasiló, malom, sörfőzde, lakatos műhely, és hát ehhez hasonlók a régi klasszikus sörgyárnak a tartozékai. Na most egy új műhely vagy új sörfőzde esetében mi az, ami jellemző? Mitől izgalmasabb a kisbácsi telephelyhez képest ez az új befektetés? És hogy döntöttetek emellett, hogy akkor melyik gyártósor legyen? Kimentetek, szétnéztetek? Van erre egyfajta jól kifejlett piac, hogy akkor élelmiszeripari szempontból megvannak a vezető cégek, akik érdemes palackozót, ezt-azt-amazt bevásárolni?
Igazából az első lépés az volt, hogy a meglévő felszerelést tettük egybe egy jogi kereten belül, és ehhez vásároltunk üvegtöltőt és doboztöltőt. Igen, megnéztük, hogy kik ezek a jobb gyártók, megnéztük a piacon, hogy hogyan működnek ezek a gépek, mert anélkül nem vettük meg, hogy ne lássuk, hogy hogyan működnek.
Már a startnál úgy volt, hogy kimentetek, Magyarországon volt egy próbaévetek, ott néztétek, kalibráltátok, és csak utána telepettetek át.
Így van, így van. Itten gyakorlatilag most is, mikor megvettük a doboztöltőt, azért van két vezető doboztöltő a piacon. És megnéztük, hogy melyik az, amelyik a mi szempontunkból megfelelőbb, és akkor az angliai variánst választottuk, mert volt az amerikai variáns is, amelyik igaz, hogy egy picit olcsóbb, viszont a szerviz meg fenntarthatóság szempontjából az angliai közelebb van, az Európai Unión belül van telephelyük a szervizeléshez, minden, tehát igazából ez is egy fontos szempont volt. Ugyanúgy az üvegtöltőt azt viszont már Kínából vettük, mert akkora nagy volt az ár-minőség különbség, hogy nem fért bele egy európai gyártótól. Kínai...
Hát ott is vannak középkategóriák, jobbak és nagyon jók. Úgyhogy...
Meg kell keresni, ott se úgy ment, hogy akkor első nap elmentük, na ezt megláttuk, és elküldték nekünk a legolcsóbbat is megvettük, nem a legolcsóbbat vettük, mert ott is vannak minőségében gyengébbek, jobbak, közepesek, úgy, ahogy mondtad, és igazából egy közepest vettünk meg, amely jól működik.
Milyen a kínai sörpiac? Azért erről kevesebbet hallani. Japán sörreklámot már látunk. Jócskán ugye a foci közvetítések okán is ott villog, de kínai sört, kongóit ittam talán, valami ilyesmit Brüsszelben, a nagy sör patikában, de kínai tényleg nem.
Kínait, iparit láttam ezelőtt egy évvel, azóta igazából eltűnt a polcokról. Hát ipari. Ipari, de nem volt semmi különleges, ugyanolyan volt, mint a többi ipari sör.
Most, hogy átköltöztök, bővül a kínálatotok is, mert hogy ugye beszélgettünk még a múltkor a teraszon szintén sörügyben, hogy akkor egyrészt van egy alap paletta vagy kínálatotok, és akkor mindig bejönnek újabb és újabb frissítő jellegű tételek. Nem utolsó sorban a szezon is meghatározza, hogy akkor egy ilyen nyári könnyű sör, vagy egy téli smakkosabb, nem mondom, hogy testesebb, mert az a borokra mondják, de hogy markánsabb ízű, ahol úgy el tudja az ember képzelni, hogy ugyanúgy ropog a tűz a kandallóban, és hát forralt bor helyett egy jó sört fogyaszt el.
Igen, megtartjuk az alapsöröket, az öt alapsör az továbbra is meg lesz. Azon kívül természetesen nyáron meg lesz a lehetőségünk, hogy a gyümölcsös sörökből ne csak egyfajtát készítsünk, hanem kétfajtát is, mert amint láttuk, hogy volt két fajta, amelyikre volt kereslet, ez az egyik a málnás sör, a másik az ananászos duplaipa. Az ananászos duplaipát például egyszer tudtuk elkészíteni, mert nem volt megfelelő kapacitásunk hozzá. Úgyhogy az idén nyáron mind a kettő meg lesz, és aztán lehet még gondolkozunk egy meglepetésen is, még nem biztos, de lássuk, hogy...
Hagyjuk ezt függőben.
Hagyjuk függőben akkor.
ez talán még így izgalmasabb is. Egyébként ez a promóciós technika, hogy akkor beharangozzuk, kicsit rápihenünk, aztán megint jön egy hullám, híradag az új termékről, ez egy jól kikalkulált történet nálatok?
Hát próbáljuk egy kicsit így kihasználni, hogy az emberek azért már nyáron azért már várják a málnás sört, és várják az ananászos most is. Volt régebben nekünk egy nagyon jól sikerült mangós sörünk is, azt majd 3 éve nem tudtuk legyártani. Egyszerűen annyira kapacitás hiányunk volt, hogy egyszerűen nem lehetetlen volt azt is. Sok emberrel találkozom, és megkérdezi, emlékszel még arra a mangós sörre? Mikor készítsz még abból egy adagot? Hát reméljük, hogy az idén nyáron ezt meg fogjuk tudni valósítani. Másik kettőt azt 99% még megvalósítjuk, még lássuk azon ezt a mangost, hogyan sikerül még ezt is megoldni. A téli söröknél persze ez most is volt egy csökkentett mennyiségű limited edition, jó magyar szóval, gyakorlatilag egy fekete sör, amelyiknek vaníliás csokis, erősebb fekete sör. Na hát ez igazából elfogyott úgy egy-kettő, mert nagyon nagy mennyiséget nem is készítettünk belőle, de ezeknek igazából el kell fogyni a decemberig, mert utána az emberek már visszamennek dolgozni, és nem a kandalló előtt iszogatják a söröket, mert a munkából visszamennek.
Hát még szerintem ebben az országban még vízkeresztig lehet reménykedni, hogy azok a gyógysörök, ugye, amikor a nagy bulizások után az ember egy kicsit visszafogottabban fogyaszt. Főzőmester és vegyész vagy, hát nem is tudom, sörszaki. Hogy álltok a személyzettel? Mennyire sikerült? Hát egyrészt tudom, hogy a legelején ott tényleg egy nagyon lelkes fiatalemberrel indítottátok be annak idején az egész vállalkozást, de hogy menet közben ez a szakmaiság, mert azt látom a cégetekben, hogy van egyfajta igényesség és igényes magatartás, amiből úgy nem szívesen engedtek. Tehát, hogy inkább kevesebbet, inkább nem most, inkább másként, de hogy azért a nívóból nem engedni.
Igen, ez tart fenn minket. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy igazából az, hogy nem engedünk a minőségből, most nem mondom azt, hogy nem történt meg egyszer-kétszer, hogy nem megfelelő sör került az asztalra, de hát ez megtörténik, az eladó is hozzátesz sokszor ehhez, mert gyakorlatilag
nem hűti, megfelelő.
Igen, kinhagyja melegbe, maga, és akkor felhív, hogy hát a melegben a sör megromlott. Hát
igen, szokása.
Igen. Szokása, és ott írja az üvegen, hogy 4-8 fokig kell tárolni ezt a sört, de na, ezt már nem tudjuk mi se kontrollálni.
De ez mondjuk nem jellemző, tehát ez inkább a kivétel.
Igen,
a partnereitek, akik ugye 70%-át a Bérjálák Luzsnak, csak a hallgatók tájékoztatásáért mondom, többnyire vendéglátóipari cégek révén terítitek. Nos, velük kialakult már egy nexus, tudják, hogy, és gondolom, hogy csak olyan helyre szállítok, ahol van egyfajta garancia, hogy ezeket a söröket megfelelő módon tárolják, addig, amíg ugye asztalra kerül.
Igen, az általában azoknál a cégeknél vagy vendéglátó helyeken történik meg, ahol gyakorlatilag az elején kezdik el forgalmazni a söröket, csak akkor még igazából nem tudják. Hiába mondjuk nekik, addig, amíg saját maguk nem tapasztalják meg, addig igazából nem, úgy szoktam mondani, mint a gyerekeknek, hogy nem értenek a magyar szóból. Tehát saját tapasztalat.
Fel kell följön a sörük.
Igen, ahhoz, hogy megértsék, hogy az, amit én mondok, nem azért mondom, mert
faxnis vagy.
Vagy faxnis vagyok, hanem ez tényleg így történik. Na már most tényleg, ahová átköltözünk Apahidára, egy nagyon nagy előrelépés lesz az, hogy tőlem is a sörmester, és a másik, a Hophead-től is a sörmester. Most már kettő lesz, ketten fogják tudni ellenőrizni, ketten fogják felváltva tudni készíteni a söröket, és mellettük lesz még két kisegítő is, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban 4 alkalmazottal indulnak, akik csak a termelésbe fognak dolgozni. Ha nekünk a nyári tervezésünk bejön, akkor nyáron biztos, hogy akkor az 5. személyre is szükség lesz, és reméljük, hogy jövőre már állandó munkatárs lesz az 5. személy is.
Hűtőházatok kapacitása, gondolom, az is nő.
Igen, tehát, most már gyakorlatilag jelen pillanatban van 1, akkor lesz 3. Tehát 3 hűtőházunk lesz, 3 hűtőházban már igazából jobban el lehet tárolni ezeket a söröket.
Régi idők, olvastam a sörgyár történetéről ilyen-olyan adalékokat, hogy a sörhöz való hűtést, azt ugye úgy oldották meg, hogy volt jéggyár, de hát annak idején a szamos beszokott fagyni, 20-30 centis jégtakaró is akár, és azt idejében feltörték, vermelték, és akkor úgy volt természetes jég is. Nagyapámnak is volt egy jégverme, ő mészárosként működött, és hát mesélték, én már nem értem meg, de hogy volt ilyen szénával, szalmával kibélelt verem, ahol hát ilyen jégtömböket ugye tároltak, és a pult is, az eladó pult is, az fából volt ugyan, de voltak ilyen fém zsebei, és akkor oda a jégdarabokat oda betette, tehát a frissen vágott állatnak a részeit, tehát a hús, amit úgy sajánlott, az ott hidegen, aránylag hidegen, hát ahhoz képest várta a klienseket. Tehát akkor nektek se lesz gond most tárolni. Említetted, hogy ez volt több ízben az akadály, hogy nem volt kapacitás, szándék lett volna, ötlet lett volna, még akár igény is a publikum felől, csak nem tudtátok ezt akkor hirtelen kielégíteni. Most már ez megszűnt.
Megszűnt, igen. De az én abban reménykedek, hogy nyáron újra előjön ez a probléma, mert akkor azt jelenti, hogy jól dolgozunk.
Tehát bele van ebbe kódolva, hogy egy 4 év múlva ülünk itt Végferivel, és arról beszélünk, hogy egy még nagyobb telephelyen. Én már sokkal több társult kézműves sörössel nyitnak egy másik gyárat.
Az én szívem szerint szeretném, meglátjuk, de igazából szeretnénk igazából ezt a közösséget így összefogni és felépíteni ezt a minél nagyobb termelési kapacitást. Igazából nem szeretnénk bizonyos kapacitást meghaladni, mert akkor már kilépünk a kézműves sör kategóriából. Kézműves söröknek az a jellemzője, hogy nincsenek adalékanyagok, kémiai anyagok, ami által tényleg hamarabb romlni, mint bármilyen sör. Na már most, ha de bizonyos mennyiségen túl ezt nem tudott tartani. Teljesen lehetetlen.
Mert hogy ugye a régi recept úgy szólt, hogy pergelt, árpa, víz, komló és saját sör élesztő. Ez a klasszikus. Ehhez képest nálatok, most nyilván nem fogod elárulni, mert ez ipari titok, de hogy mennyiben módosul ez a...
Igazából nem módosult. Abból a szempontból módosult, hogy most a komlók minősége, mennyisége, jellegzetessége...
Tehát ilyen granulátumokként kapjátok.
Igen, gyakorlatilag ez nagyon változó. Most igazából lehet játszani a komlókkal, ausztrál komló, új-zelandi komló, lengyel komló, német komló, cseh komló, amerikai komló.
Mi miért maradtunk ki ebből? Az ember azért, ha csak Erdélyben megfordul, elég, ha elmegy Brassóig, imitamot megjelennek komló mezők vagy ültetvények. Tehát nem vagyunk teljesen idegenek a pályán.
Igazából őszintén megmondom, nem tudom, hogy miért maradt ki Románia ebből a termelésből. Annyit tudok, hogy a lengyel termelőkkel, mikor beszélgettem, ők azt mondták, hogy ők elég nagy komlótermelőkkel elég nagy támogatást kapnak az állam részéről. Igazából nem ismerem a mezőgazdasági támogatási rendszert, én csak feltételezem, hogy ez nincs meg a román termelők irányába. Mert gyanítom, hogyha meg lenne ez a támogatás, ők is ugyanúgy folytatták.
Mint a repce, ahogy berobbant, ugye?
Igen, akár. Gyakorlatilag mezőgazdasági termelés is profitot keresnek. Igazából ők is megélhetést keresik a családjuknak, megélhetést. Na már most, hogyha más mezőgazdasági termékből gyanítom, hogy nagyobb profitot, vagy nem mennek veszteségbe, vagy jobban élnek, akkor természetesen azt választják. Más nem tudom elképzelni, hogy miért nem termelik nálunk is a komlót.
Beszéltél arról, hogy közösségé kovácsolódik lassan, és hát lényegében az új telephely és az új feltételek ezt fel is gyorsítják a folyamatot. A kézműves sörök készítői egyfajta szakmai szolidaritásra tesznek szert. Mennyire terjed ki ez Kolozsváron kívülre, mennyire tartjátok a kapcsolatot Bukaresttel, amelyik gondolom a másik nagy központ, és amióta találkoztunk, van azért jó ideje, hogy itt a tetőteraszon sörös ügyben beszélgettünk. Vannak-e hangsúlyeltolódások? Tehát mit tudom én, Moldvában megjelente új szereplő, vagy egyáltalán a piac, ez a kézműves sörös préri módosult-e?
Igazából megmaradt ez a három központuság, Kolozsvár, Bukarest, Temesvár. Tartjuk a kapcsolatot, beszélgetünk, sőt, tapasztalatukat osztunk meg egymással, mert szerintem ugyanúgy segíti őket is, mint minket az átadott információk. Azt láttam, hogy igen, jelentek meg új sörfőzdék.
Olyan fesztivált szerveztetek, vagy szervezhetőnek tartasz, ahol csak kézművesek jelenjenek meg a termékeikkel, akár szakmai előadással, kóstolással, bármivel?
Igen, ez nagy hiánya van a piacon. Jelen pillanatban nincsen ilyen fesztivál. Eggyel próbálkozott Temesváron az idén. Eléggé sikeres volt. Bukarestbe is nagyon visszaestek ezek a fesztiválok. Igazából azért estek vissza, mert akkora volt az önköltségük, hogy ezt nem tudták kitermelni, és sajnos itt a hatóságok se álltak a ilyen jellegű fesztiválok mellé. A legnagyobb költséget a helyszín jelentette, és a hiába biztosította akármelyik XY polgármesteri hivatal, mert akkor a bérleti díjakat követeltek, hogy egyszerűen nem lehetett ezt kifizetni. Már most, ha minden jól megy, most nem mondom, szeretném előre elmondani, mert még nincs leszervezve az egész, de vannak próbálkozások, hogy jövőre egy magántelken és egy magán kolozsvári jól ismert, Horecába dolgozó vállalkozó segítségével lehet, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani, és egy ilyen kisebb fesztivál 10-15 résztvevővel megpróbáljuk megoldani. Most van a költségek felmérése, és lássuk, hogy mi egy nullszaldóst, ha ki tudnánk hozni, nagyon-nagyon örvendenénk neki. A lényeg az, hogy ottan ismertessék ezeket a termékeket, az emberek ismerkedjenek, és tényleg nagyon jó hangulatuk volt ezeknek a régi fesztiváloknak, de az, amit az idén szerveztek Kolozsváron, meg Százfenesen, egy elég hibrid típusú fesztivál volt, amelyik félig meddig volt sikeres, mert szerintem a célközönséget nagyon-nagyon rosszul állították be, ugyanakkor megcélozták az ipari sörfogyasztókat, meg a kézműves sörfogyasztókat, és a kettő igazából egy olyan amalgám lett, ami nem a siker irányába mozdította el a dolgot, mert ezeknek nem tetszett, hogy ott azok a sörök miért olyan drágák, nem értették, hogy miért olyan drágák, kézműves sörfogyasztók nem értették, hogy miért vannak ott az ipari sörök, tehát igazából az ipari söröknek a szponzorizációban próbálták a költségvetést egyensúlyozni. Na már most ez az a hibrid dolog, hát én szerintem ezt át kell gondolni. Ezt jövőre még egyszer át kell gondolják, ma nem, én nem hiszem, hogy hosszú távon fenntartható. Na már most évezik gondolkoztunk mi ebben egy ilyen kisebb fesztiválba, egy olyan helyen, ahol csökkentsük a költségeket, és mindenki minimálisan jól érezze magát.
Addig, amíg ez a hazai megnyilvánulási felület és lehetőség kialakul, és akár tradícióvá is izmosodhat, jártok ki hasonló eseményekre, rendezvényekre, akár élelmiszeripari kiállítás, ahol ugye berendezések, újdonságok jelennek meg, akár ilyen hát kézműves sört fesztivál, vagy olyan nagy fesztivál, ahol lényegében csak kézműves söröket, mint ugye ital kínálatot csak azt biztosítanak.
Az idén igazából két helyen voltunk, lementünk a temesvári rendezvényre, meg a budapesti Bírvik, ami igazából híres. Én önszorgalomból meglátogattam vagy két magyarországi sörfőzdét. Jó nevű sörfőzdék, de őszintén megmondom, voltak olyan negatív tapasztalataim, ami nagyon-nagyon megleptek, és nem vártam volna. Uh-huh. Viszont pozitív. Nem higiéniai szinten, azon a szinten, hogy ők kézműves sörfőzdeként hirdetik önmagukat, viszont a használt technológia, nem is technológia, hanem a használt sörkészítés módja, például azt, hogy ők háromszor szűrik, meg hogy pasztorizálják a sört, hát azért nem vártam volna tőlük, őszintén megmondom. Azt, hogy mondjuk szűrik, az rendben van, mert az még azt mondom, hogy egy kézműves sörnek, ez az én véleményem, szubjektív véleményem. Szűrést meg mondjuk el tudok képzelni, de azt, hogy elkezdjed pasztorizálni, attól pillanatok kezdően azt mondom, hogy átmentél ipari sörbe. Tehát én azt mondom, hogy ennek a pozícionálása nem korrekt. És nem úgy korrekt a kommunikáció.
Igen, kifele a piac kifele, fele, és a, piac hát a versenytársak irányába sem. Itt arról is szólt tulajdonképpen a kézműves sörösség, hogy időt kell hagyni a terméknek, amíg kiérlelődik, amíg tulajdonképpen az a fermentáció végbe megy, sürgetni nem érdemes, lassítani szintén nem biztos, hogy nyerő, tehát megvannak a különböző érlelési és erjesztési periódusok, ezért is lehet adott pillanatban gondban, hogyha elfogy egy adag, akkor gyorsan föltölteni, tehát hogy mindig nagyon toppon kell lenni, és ez a termelési fluxus, vagy legalábbis én úgy érzékelem, ennek egy nagyon jó ütemezésre van szükség ahhoz, hogy ne pontosan az érlelés miatt ne legyenek hiátusok.
Igen, ez egy nagyon nagy kihívás nekem minden évben, mert igazából rengeteg munkámat veszi fel az, hogy általában most már van úgymond visszapillantási lehetőség az elmúlt évekre, és nekem ez nagyon-nagyon segít, hogy minden hónap abban körülbelül mindegyik termékből mennyi fogy el, és akkor ezt próbáljuk tartani, és még mondjuk rászámolunk bizonyos mennyiségeket, de ez volt a probléma nyáron, tudtam, hogy sokkal nagyobb mennyiséget is el tudnék adni, viszont nem tudtam megtermelni. Ezért lavírozni kellett az eladással is, meg a termeléssel is, hogy ne ígérjem túl magamat, hogy megkapod a sört, megkapod, és aztán utána mondjam azt, hogy hát kérlek, várj egy hetet, kettőt, amíg megkapod a sört. Ez nem korrekt az én ügyfelem felé se, de a vendéglő ügyfele felé sem, mert ő is megígért valamit az ügyfelének, amit nem tud kiszolgálni. Tehát ez nem egy egyszerű lavírozás volt. Most remélem, hogy ezt meg tudjuk oldani.
Feri, mennyire lokál ez a ti történetetek? Magyarán a Béré à la Cluj mennyire csak à la Cluj és szűkebben vagy enyhén tágabban vett környezete? Ergo mennyire sikerül minimum közép-erdélyi sörként berobbanni, vagy piacon maradni?
Jelen pillanatban az eladásaink nagyon-nagyon nagy hányada a kolozsvári piacon kerül forgalmazásra. Azon kívül nem igazán mentünk ki pont ez a zók miatt, hogy egy, nem tudtuk volna biztosítani a mennyiséget, kettő, nagyon-nagyon nehéz lett volna kontrollálni, hogy milyen körülmények között árulják.
Ezért hát igen. Azért, hogy most, ha belegondolok így a megyébe, nem tartom teljesen meredek ötletnek, hogy minimum Szamosújváron, Tordán, Bánfi Hunyadon lenne egy-egy olyan vendéglő vagy terasz, ahol jó szívvel ott tudnátok hagyni a...
Természetesen van, csak a mennyiség miatt ezért nem indultunk el. Jövőtől ezt ma meg tudjuk valósítani. Tehát a mennyiség ezt nem engedte meg az idén, hogy mi mindenfele próbálkozzunk, mert valaki mindig sör nélkül maradt volna. Uh-huh. Csak úgy inkább próbáltuk, de tavaly, az idén, már mind a jövőben vagyok, az idén azért a Bánfi Hunyadok napokon már ott voltunk, ott már keresték a sört, sőt, pozitív visszajelzés volt számunkra, hogy már ismerték a sört, és akkor már gyakorlatilag mindent, amit oda vittünk, elfogyott.
Van a csapolt, és van az üveges, illetve lesz majd a dobozos sör is. Itt mi az, ami döntéskényszerbe hoz titeket? Tehát, hogy persze nem üzleti titkok után vizslatok, de hogy hogyan építkezik egy ügyvezető, amikor azt mondja, hogy oké, vannak ezek a napok, ahol ugye talán jobban adja magát azt, hogy van ott egy felütött sörcsap, reklámfelületként is másképp néz ki valamilyen szinten, és ott van a palackos változat. Hogy egyensúlyoztok?
Igazából a piacnak van egy kérése, egy specifikus kérése, tehát gyakorlatilag nyáron mindenki a csapolcsört keresi. Tehát ilyenkor természetesen a nagyobb az eladott mennyiségek nagyon nagy része csapoltan történik. Télen viszont az emberek már nem, inkább megveszi az üvegest, hazaviszi, tehát igazából az üvegest keresik télen, tehát ez ilyen, ilyen szokás kialakult, hogy télen az üveges, nyáron ez nem azt jelenti, hogy télen nem vesznek csapoltat, csak a hangsúly áttolódik az üveges irányába.
Ilyen nem. Köztes kategóriában nem terveztek? Hát az a nem éppen hordó, hanem hordócska, tehát egy ilyen nagycsaládos találkozón, ha hazavisznek egy 10-15 literes hordócskát, akkor azt úgy tudják kezelni, akár úgy, hogy nem kell különösebb technikai háttér hozzá.
Igen, ebben gondolkoztunk, viszont a 10 litereseknek ugyanolyan csomagolási költsége van, mint egy 30 literesnek, és gyakorlatilag ez egy nagyon nagy hátrány, hogy hogyan oldjuk meg, hogy pénzügyileg vonzóvá tegyük a vevőnek. De annyira drága egy 10 literes hordó, hogy igazából a sör, tehát a sör sokkal olcsóbb, mint a maga a csomagolás. Ezért jelen pillanat,
egyelőre,
igen, ezt majd megkeresünk, valamit kitalálunk hosszú távon, megpróbáljuk megoldani. Egyelőre 20 és 30 literes beszolgáljuk ki az embereket, ez igazából mindenkinek megfizethető. 10 literes, tényleg volt rá kereslet, de nagyon kicsi volt, és az a kicsi is, mikor meglátták, hogy milyen nagy költséget, akkor azt mondja, ennyiért, majdnem ennyiért veszek egy 20 literest, akkor miért vegyek egy 10-est?
Támogatóként a közösség ünnepeinek, vagy akár miértnek karitatív akcióinak a résztvevőjeként hogyan pozícionáljátok magatokat? Lassan már brandként, szereplőként, helyi termék megjelenítőjeként, tehát valamiféle lokális értékként ott vagytok a mezőnyben. Hogy tudjátok ezt konvertálni abba, hogy akkor most a bérjáraklós beáll valamilyen ügy mögé mellé?
Igen, volt, és mi szívesen, vannak olyan rendezvények, amelyeket támogatunk, szívesen támogatunk, több kérés folyik be évente, ezekből választunk egy párat, és azokat támogatunk. Van egy-két rendezvény, amelyiket minden évben támogatunk. Ők, ha jönnek és kérnek, akkor nagyon-nagyon szívesen támogatjuk őket.
Tehát ez is a kalkuláltság és a koherenciáról szól, igen. Tehát hogy beálltok valami mögé, mellé, és akkor az... a szervező középtávon minimum számíthat rátok.
Igen. Most mi soha nem pénzzel nem támogatunk, de viszont termékkel szívesen. Tehát azt, hogy jönnek egy-két hordó, két doboz sör, vagy mit tudom én, ilyen kisebb rendezvényeket, amelyik látjuk, hogy akkor igazából értékelik ezt, amit mi csinálunk. Természetesen azokat nagyon szívesen támogatjuk. Most nem mindenkit, nem mindenkit. Tehát azok, akik kizárólag azzal jönnek, hogy pénzbeli támogatást, az egyértelmű, hogy nem. Igazából nekem van egy ilyen, nem tudom, Péternek is szerintem hasonló, hogy igazából...
ő a társtulajdonos.
Igen, hogy gyakorlatilag munkát adjuk az embernek, és ne a kész megoldást. Tehát gyakorlatilag, hogy megkapja a sört, és akkor ebből ő próbáljon tovább építkezni.
jogot váltani a sörkészítés jogára. Ez mennyire volt? Múltkor is megkérdeztem, mennyire volt neked kézenfekvő opció, illetve most 8 évnyi tapasztalat után ugyanúgy nyugodt lélekkel mondod azt, hogy jó volt az a váltás, megérte?
Attól függ, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe. Ha a pénzügyi szempontokat veszük figyelembe, akkor nem érte meg. Ha viszont az emberi és azt, hogy valamit alkottunk, és azt, hogy valamit más csinálunk, és hogy akkor mi is tudunk embereket támogatni, most nem olyan mértékben, amilyen emberi szeretnénk, de tudunk támogatni, reméljük, hogy ez nagyobb, megérte. Abból a szempontból, hogy másképp érzem magamat. Én mindig azt mondtam, hogy ahhoz, hogy az ügyvéd is a jogászi szakmát végezd, nem elég a tudás és a hozzáállásod, hogy jól végezd a munkádat, minden. Nekem ez megvolt. Én azt mondom, hogy megvolt a tudásom, megvolt a hozzáállásom. De viszont egy idő után az emberi értékrendszerem változott. És ez az emberi értékrendszerem, egy 16 év után azt mondtam, hogy nem tetszik nekem, hogyan változtam én. És akkor inkább azt mondtam, hogy na jó, akkor váltunk egy olyan irányba, ahol...
De ez másfajta stresszt hozott Feri neked. Én láttalak akcióban, amikor ugye ilyen nagy ünnepén ott kellett lenni időre, fáradtságos, neurónokat fogyaszt, nem azt mondom, hogy egy tárgyalóteremben nem lehet ugyanaz a feszültség, meg ugyanaz a munkaritmus, vagy próbatétel, de hogy hát egyrészt ez, hogy döntések birtokosaként nagyobb a felelősség, vagy másképp hárul vissza rád, gondolom én.
Természetesen.
És hogy ez a lótásfutás, ez az állandóan toppon levés, ez a saját cégedet figyeled, környezetedet, konkurenciát, távlatokban, grafikonok, szóval húzos.
Húzos, én nem tudom, én jobban szeretem engem, mert én jobban feldob. Úgy látom az eredményt. Nekem van egy eredménye, gyakorlatilag az, hogy akkor a Berealáklus egy
már az
márka.
Eredmény, hogy 8 éve ott talpon vagytok. Ez már önmagában egy, de nem olyan típusú emberként ismerlek, hogy ettől vagy ebben úgy komfortosan elhelyezkednél. Példa rá ugye, hogy léptetek, és hogy megvan ez az új telephely.
Nekem, én így jobban érzem magam, én így inkább úgy nem tudom, a jogásság idején tényleg szerettem, azt is szerettem, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szerettem, de úgy egy picit nem szerettem azt az embert, aki én akkor voltam. Egy kicsit most más, ez igazából úgy közebben áll az én, azt mondjam, az én természetemhez.
Volt-e a családban sör kedvelő, ha így vissza fogyasztóként visszatekintesz a generációk leltározásával, tehát lehet-e egy ilyen sztorit kreálni, vagy felfedezni a familiában, hogy akkor régi majálisok sörözése, vagy akár egy meccsre, vagy nem tudom, ilyen történetek előjönnek-e?
Érdekes módon, amikor elkezdtem, és körülbelül egy év eltelt ebből a sörtermelésből, sörgyártásból, akkor történt meg az, hogy anyukám így elmondta, hogy te azt tudod, hogy a dédnagymamád és a dédnagytatád is ott dolgozott a Cell sörgyárba. És akkor álltam, és néztem, és gondolkoztam, hogy hát ez nekem nem is jutott eszembe, és hogy nem tudom, hogy a történelemnek ez a kereke, vagy hogy nevezik ezt, az emberek életében mindig előjön.
Cell és fiai 1910-ben veszik meg a vállalkozást, és fejlesztik aztán tovább, úgyhogy hát gondolom, hogy ez az Ursusnak volt az elődje.
Igen, ők a 40-es években, meg a 30-as években dolgoztak ott, sőt, utána jutott eszembe, hogy nekem dédnagymamám mennyit mesélt arról, hogy mikor a 44-ben talán, mikor megjöttek az oroszok és a sörgyárba, és hogy mi történt, és hogy történt, és hogy utána jutott eszembe.
Hogy nem csak tényleg, a vodka fogyott, hanem
igen,
a sör is.
Igen, hogy akkor nézd meg te, hogy tényleg oda jutottam, hogy a családban végül is harmadik generáció, ha jól számolom, akkor megint oda került, ahol az 1930-as és 40-es években volt.
Hát mi is oda kerülünk, hogy lassan elfogy, illetve az időnk, az erre szánt időnk végéhez közeledik. Általában hogy történik ez a beszélgetések elején, amikor leülsz barátokkal, kitöltöd, hagyod egy kicsit ülepedni, aztán egy-két kortyolás, akkor megfeledkezel róla, akkor rájössz, hogy megmelegszik. Hogy jön a sör a társasághoz partnerként?
De általában, mikor összeörünk azokkal a barátokkal, akik szeretik a kézműves sört, hát általában sör típustól függően, most például a búzasört, azt kitöltjük az egészet, mert az egész, mikor az alján van egy kis élesztő, azt felrázzuk és beletöltjük a sörbe, mert aki megkóstolja, főleg a búzasörnél látszik, hogy az elején, hogyha nem töltjük bele az élesztőt, akkor gyakorlatilag van egyfajta íze, egy picit savanykásabb, és a végén, ha beletöltjük az élesztőt is, akkor jön ki az a búza, meg az a banános, meg az élesztős íz, és teljesen más. És általában ezt mindig így szoktam kitölteni. A többi söröknél pontosan úgy, tehát nem tudom én, az üveg alján van egy nagyon pici élesztő, ami megmarad, mert nem szűrjük, tehát kitöltjük a söröket, és hát az egy tiszta sör. És akkor azért már úgy vigyázok, hogy a végén azt az élesztőt ne töltsük bele, és akkor az emberek nézik, hogy hát akkor ez szűrve van az a sör? Hát nincs szűrve, mert látod, itt maradt az üveg alján. És akkor gyakorlatilag mikor nagyon kíváncsiak, akkor szólok neki, na jó, hagyjál egy kicsit a pohárba, beletöltjük az élesztőt, és lássad, hogy mi a különbség, hogyha beletöltjük. És akkor így van, aki utólag beletölti, valaki nem, kinek milyen az ízlése.
Hát mi eltöltöttük itt a tetőterasztra szánt időkeretet, úgyhogy nem habzunk túl. Béré Alák Kluzs, Víg Ferenc ügyvezető és társtulajdonos, Apahidán új kapacitással beinduló telephely. Egy szóval egy olyan pillanat, hogy bármi is történik, mondanám kis túlzással, 2025-ös esztendő Béré Alák Kluzsnak egy jó évjáratnak ígérkezik.
Reméljük, hogy ez így lesz, reménykedünk ebben.
Erről fogunk majd beszélni egy következő tetőteraszon, a nyári nagy melegben, amikor árnyékba húzódunk, és az éppen szezonális legújabb termékeitekről fogsz majd mesélni. Köszönöm, Feri, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.